153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm stúdiónkban Végső István történész. Szervusz!
Én is üdvözlök mindenkit!
Halas Annó témasorozatunkban egy olyan szeméről lesz szó, amelyet Halason jól ismernek.
Igen, Gyárfás István neve talán ismerős lehet. Nem biztos, hogy az életét már csak úgy fel tudnák mondani a halasiak, de a neve az ismerős lehet, van emléktáblája, van róla egy-két dolog elnevezve. Ugye, akik járnak a régi református temetőbe, hát gyakorlatilag majdnem, hogy belebotlanak a sírjába. Tehát, hogy elég sok mindenről ismerős lehet. Természetesen azok, akik a helytörténet iránt érdeklődnek, ők azért sokkal jobban el tudják őt helyezni a város történetéből. Egy nagyon jeles személyisége volt városunknak, nem itt született, nem Kiskunhalason született, de rengeteg szál kötötte ide, sokat élt itt a városban, dolgozott, folyamatosan dolgozott, tehát lehet mondani, hogy ilyen igazi munkaalkoholista volt, de neki eredményei is lettek.
A munkaalkoholisták is, amikor mondjuk szívinfarktus kap, vagy gyomorfekét.
Hát majdnem eltaláltad, majd erről majd még beszélünk egy kicsit később, de az már a nekrológ részt fogja beteljesíteni. Tehát, hogy igen, tehát nagyon sokat vállalt, ritka alkalom, de ő valóban családos is volt, tehát azért sokan vannak azok, akik nem családosként rengeteget vállalnak, és hasonlóan sokat dolgoznak, de ő még családos is volt ráadásul, úgyhogy egy nagyon termékeny személyiség volt, és hát sajnos nem tudta befejezni azokat a terveket és munkákat, amiket kitűzött maga elé, viszonylag korán hunyt el, és még ez is egy nagyon ilyen morbid dolog lesz, hogy mennyivel hamarabb halt meg, mint ahogy éppen a születésnapja lett volna. Úgyhogy hát sok mindent fogunk Gyárfás Istvánról, én azt gondolom, megtudni. Nem mindent, nem tudunk egy adásban mindent ugye felölelni, mindenről beszélgetni. Igyekszem ilyen eléggé szubjektív módon azokat a dolgokat feleleveníteni, amik szerintem fontosak vele kapcsolatban.
Én azt gondolom, hogy nagyon hegyezik a fülüket a halasiak, különösen ugye a Szilágyi Áron gimnázium kollégiuma, a diák otthona Gyárfás István nevet viseli, de ahogy nagyon bölcsen mondtad, magát az életét szerintem igen kevesen ismerik behatóan, hogy éppen miért kapta mondjuk a diák otthon róla a nevét. Mivel foglalkozott ő? Most már tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokat foglalkozott avval, amiről majd most mesélni fogsz.
Igen, tehát ő jogász volt, jogot végzett. A családja az nagyon iszonyatosan izgalmas. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor én azt látom, hogy a halasi helytörténeti munkákban nem ezzel a nagyon izgalmas felütéssel kezdik, akik írnak Gyárfásról. Székely, erdélyi származású, nemes, tehát Léczfalvi Gyárfás család sarja, és a Mádéfalvi veszedelem idején kell elmenekülni a családnak. Magyarországra, ugye tudjuk azt, hogy a székelyek általában vagy Csángóföldet választják, vagy Magyarországot, ők Magyarországot választották, Sárospatakra menekülnek, református lelkész lesz az édesapja, Dunántúlra kerülnek, majd pedig Halason szolgál az apuka, de közben még, tehát ugye tudjuk azt, a lelkészeket ide-oda helyezgetik, abban az időszakban is, ő Dömsödön látja meg a napvilágot, 1822-ben. Tehát 200 évvel ezelőtt, 1822. júliusában látta meg a napvilágot, és majd ez is egy izgalmas dátum lesz, ez a július 17-en, majd a vége felé kiderül, hogy miért olyan fontos ez a napra pontossága Gyárfás István születésének. Tehát 200 évvel ezelőtt született ez a nagy személyiség. Ő azért is fontos, mert ő volt az Kiskunhalason azok közé, a személyek közé tartott, akik a dualizmusban itt éltek Halason, és a Tudományos Akadémia tagjai voltak. Ez most nyilván nincs így Kiskunhalason. A dualizmusban mi megélhettük azt, hogy négyen is voltak olyanok, akik itt éltek és dolgoztak Kiskunhalason, és a Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak, ugye Szilárdi, Túri, Szász Károly és Gyárfás István. Tehát, hogy ez egy hatalmas nagy dolog volt. Nyilván kapcsolata volt a gimnáziummal, nagyon jó kapcsolata volt Szilárdi Áronnal, de ő először jogi pályára lépett. Debrecenben tanult, Eperjesen volt gyakorlaton, majd pedig Pesten végezte el a jogot, és különböző funkciókban volt természetesen, ez talán annyira nem is izgalmas volt, táblabíró, ítélőtáblánál dolgozott. Az élete folyamán azért valami pénzkeresetet is kellett találni a történészkedés mellett. Tehát a történelmből nem tudott volna ő sem megélni, mint oly sokan mások, ő folyamatosan jogászkodott. De tartja Halassal a kapcsolatot, itt is állást vállal, tehát itt is hivatalt vezet, meg máshol is mindenfelé, a Jászkunságba, mindenhol vállal állást. A felesége is egyébként innen a Jászkunságból származik, és akkor is szép lassan rákanyarodunk majd a 1840-es évekre.
Innen fogjuk folytatni Halas Annó témasorozatunkat Végső István történésszel. Én azt gondolom, egy nagy formátumú személyiségről mesél nekünk Gyárfás Istvánról, aki születésének 200. évfordulója van 2022-ben, tehát minden szempontból aktuális a téma. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk sorozatunkat.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket. Halas Annó témasorozatunkban Végső István történész a vendégünk. Csodálatos életútról, egy nagyon-nagyon termékeny életútról, Gyárfás Istvánról mesél nekünk, amelynek nevét sok minden viseli Kiskun Halason, többek között egy diákotthon is ugye a Sziládiban.
Igen, ott hagytuk abba, hogy az 1840-es évek végén itt tartózkodik Halason, Gyárfás István, de bekapcsolódik a 48-49-es szabadságharcba, több szálon is. Egyrészt ugye a délvidéki folyamatok miatt azért itt Halas, Szabadka környéke mindig veszélybe van, a rác vagy szerb határőrök állandóan megtámadják a magyar településeket, ezért aztán állítólag szabad csapatot szervez, és igyekszik ezáltal a harcba visszaszorítani ő is, többek között ő is ezeket a határőr csapatokat. Ezen kívül bevonják őt a szabadságharcnak a törvénykezésébe is, és ilyen különböző rögtönítélő bíráskodásokba is részt kell vennie. Ezért aztán nyilvánvaló módon 1849 után őt üldözik. Szerencsére azért viszonylag gyorsan jön el neki az amnesztia ideje, tehát már 1850-ben már nem kell bújdosnia. Valószínűleg itt Halas környékén, vagy a Dunatisza közén bújdosott egyébként már a hatóságok elől, de aztán tudott újra állást vállalni, mint oly sokan egyébként, tehát neki azért nagyon gyorsan eljön az amnesztia időszak, és továbbra is jogászkodik számtalan állomás helyen, leginkább Budapesten, de máshova is eljut. Felesége Kenész Borbál, a Túrkevei, tehát ott ismerkednek meg, tehát ebből is látható, hogy össze-vissza minden Gödöllőtől kezdve mindenhol előfordul Gyárfás István, és közben még ír is. Tehát, hogy neki számtalan írása van, és nagyon fontosak a mai napig is használt szakirodalomnak számít az ő munkálkodása. Én, amikor beszélek róla, akkor mindig ugye a Jászkunok története 1-től 4-es kötetig tartó munkáját szoktam felemlegetni mindenkinek. Ugye ha jól emlékszem, csak az első két kötetét éli ő meg, az utolsó kettőt már a halála után adják ide, ő ezeket megírja, rendezi, és ő az egyetlen, aki eddig megírta egyébként a Jászkunoknak egy ilyen teljes történetét. Iszonyatos munka, iszonyatosan sok munka az, amit ő ebbe belefektetett, és a mai napig szakirodalomként használjuk, és megkerülhetetlen gyakorlatilag. Ugye ő a Tudományos Akadémia tagja is lesz előbb-utóbb, úgyhogy nagyon fontos, de hát ilyen témákban tud publikálni, ami elsősorban most azt hiszem, hogy a történeti jellegűeket fogom felolvasni. A Tárnokvölgyi ütközet, a Jászkunok története, amit említettem, Cölöp maradványok Halason, a Fekete sereg, Dobó István Egerben, a Parasztvármegye, a Jászkunok nyelve és nemzetisége, a Petrarka kódex, a Jászkunok személyes birtokviszonyai, történelmi és jogi fejtegetése, Jernei János emlékezete, őskeresztény műemléki tanulmányok, Pannonia őskeresztény emlékei, ír a Magyar Tudományos Akadémia almanakjába és a Magyar Könyvészet című labba is publikál, és folyamatosan nagyon sok felé, de hogy mennyire ilyen polihisztor valójában, az azt mutatja nagyon jól, hogy ő neki még kertészeti írásai is vannak. Tehát borászattal, gyümölcsészettel és még kertészettel is foglalkozott. Nem tudom, hogy mikor volt egyébként bármire is szabad ideje, de akkor most először akkor kezdjük hátulról, és akkor egyet idézek itt az egyik gyümölcsészeti írásából, a gyümölcsészet fontossága. Őszinte örömmel látjuk, miként tisztelt szerkesztő úr a magyar gazdában a gyümölcsészetnek is külön rovatot nyitva, e részben is a gyakorlati ismeret terjesztésén hathatósan működik. Különös figyelmet szentel és gondosan ismerteti a Magyar Kertészeti Egylet országos működését, mert meg van győződve arról, hogy a földművelés, gazdászat és gyümölcsészettel nem csak hátrányos ellentétben áll, hanem sőt kettő egybekötve adja meg egy földbirtoknak a külső műveltségi fokát, külalakját, de nyújtja a gyümölcsészet azon édes örömöt, melyet gyönyörrel, lelki és testi gyönyörrel párosított haszonnal tagadhatatlanul élvezhetünk. Tehát, hogy egy ilyen nagyon régiesen, de nagyon jól megfogalmazza az, hogy mennyire fontos, és hát itt ugye meg van említve, ő különböző ilyen egyesületekben is részt vesz, sőt, újságok létrehozásában is részt vesz, ami ilyen mezőgazdasággal, borászattal, kertészettel kapcsolatos. Tehát, hogy minden, azt kell mondanom, hogy tényleg mindennel is foglalkozik, úgyhogy, de hát nagyon izgalmas az, hogy foglalkozik halas helytörténetével is. Ugye itt említettem a fekete sereg dolgát, amit itt ugye az ezredforduló tájékán itt a halasi helytörténet megkérdőjelezett, ő még meg volt róla győződve, hogy itt verték szét a fekete sereget, én is meg vagyok egyébként róla győződve, engem meggyőznek azok a források, az ellenforrások nem győztek meg ezzel kapcsolatban, tehát itt mindenféleképpen egyet tudok vele érteni, de ő foglalkozott a székely népnek a nyelvezetével, ezt is kutatta, nagyon sok mindennel foglalkozott, hatalmas nagy ilyen networkje volt neki, tehát nagyon sok tudóssal tartotta a kapcsolatot, nagyon sokan kedvelték, szerették. Egy ilyen nagyon magas, izmos, erős, testes ember volt, tehát hogy a munkabírása valószínűleg ezzel is azért valamilyen szinten összefüggött. De akkor lássuk a halas helytörténetével kapcsolatban, szerintem nagyon izgalmas, hogy mit látunk. Egy kicsit a klímaváltozás is elő fog kerülni, én kérek mindenkitől elnézést, de régebben is volt klímaváltozás. Tehát a cölöp maradványokról ezt írja halas tekintetében, utalva arra, hogy 1863-ban is gyakorlatilag a környéken az álló vizek meg a kutak jó része kiszáradt. Így száraz állapotban van 1863 óta jelenleg is. Ezt felhasználni kívánva régészeti kutatásra, mivel már a nád is le van vágva, Szilárdi Áron, Gál Lajos és Papanta a barátaim társaságában folyóhó 1869 év január 6-án megszemlélni indultunk azon cölöpöket, melyeknek etájon a nád között létezéséről már többször hallottunk beszélni. Vilonya József Takács és Péter Balázs házai közti utca végén a tó partjától befelé 7-8 ölnyire, az öl az egy ilyen közel 2 méter, elérvén a nagy lápot, idősebb Torma Imre birtokos nádasában a parthoz 40-50 ölnyi távolban, a láp szélében az ide 60-70 ölnyire eső nagy sziget felé való irányban, a föld felszínén felül egy lábnyi magas korhat oszlopfejek láthatóak, az oszlopok vagy cölöpök némelyike szegletes, másik a gömbölyű. Némely helyen sűrűbben 100, más helyen ritkábban állnak, másfél négyszögölnyi területen 7-8 darabot is megszámlálni. Felfelé, vagyis az északnyugat felé és a parttal szemközti irányba több mint 100 ölnyi hosszúságban több ilyen cölöp is látható. Nem sorolom tovább, nagyon hosszan leírja, hogy még hol talál ilyen cölöp maradványokat, ezek már nincsenek meg, ugye régebben volt halas mellett a nagy tó, és annak voltak kisebb szigetei, illetve ilyen mocsarasabb, láposabb részei, ugye oda menekülnek a halasiak a török és a tatár elől. És ezt írja le, hogy ennek ez volt a módja, hogy levertek cölöpöket a víz alá egy pár centivel, és ezt a halasiak tudták, hogy merre kell menekülni, nyilván az idegen katonák meg nem tudták, és nem tudtak utánuk menni, és így a halasiak egy része ezekben a nádasokban, szigeteken meg tudta magát húzni, túlélte a támadásokat, meg a fosztogatást, hát akiknek nem sikerült, annak meg nem sikerült nyilvánvaló módon, de ezt ő még a 19. században fel tudta ilyen módon is térképezni, mert nagy volt a szárazság, és a nagy tó egy része kiszáradt akkor, és láthatóvá váltak ezek a cölöpök, úgyhogy nagyon izgalmas kutatásokat végzett, tehát ő ilyen szempontból egy kicsit olyan régész is volt, meg terepre is járt.
Hihetetlen, az ember szájtátva hallgatja, hogy milyen különleges dolgokat rejtenek a körülöttünk lévő tavak, mocsarak, és hogy milyen fantasztikus, hogy ők fogták magukat, és szépen ennek utána jártak, és hogy azért nem voltak buták az itt lakók régen sem, ugye muszáj volt a túlélés véget.
Pontosan.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk hallgatóink, Végső István történésszel folytatjuk Halas Annó témasorozatunkat.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és folytatjuk a beszélgetést Végső István történésszel, aki témául választotta 200 éve született Halason munkálkodó Gyárfás Istvánt, aki hát egy fantasztikus életművet tudhat magáénak. Itt felolvastad, ugye jogászként dolgozott, de rengeteg történelmi, illetve dokumentációs jellegű témafeldolgozó könyve volt. Hát egyszerűen a sort, mire felolvastad csak a könyveit és publikációit, hát majd 3 perc volt, tehát hogy ez, és akkor ezt meg is kellett írni mindegyiket. Hány gyermeke volt?
3 gyermeke volt, 2 lány és 1 fiú. Nagyon sokat dolgozott, és hát ez még csak így a jéghegy csúcsa volt, amit felolvastam, mert nyilván voltak kisebb publikációi itt a kertészetben, borászati lapokba, nyelvészeti lapokba, ő rengeteget írt és dolgozott, és hihetetlen székfoglalókhoz is hozzászólt, tehát folyamatosan dolgoznia kellett, és viszonylag azt gondolom, hogy őnek tényleg nagyon meg kellett osztani az erejét valamilyen szempontból. Biztos sokat segített neki 1882-ben, hogy lett vasút, Halas és Budapest között, túl sokat nem tudta sajnos használni, erre majd mindjárt kitérünk, de neki Budapesten is fönt kellett tartani egy lakást, másképp ez nem tudott volna működni. A Múzeum körúton volt egyébként, tehát hogy nagyon frekventált és szép helyen volt a lakása, ugye nem messze a Nemzeti Múzeumtól, tehát hogy nagyon közel volt minden fontos helyszínhez, ami fontos lehetett neki a kutatás szempontjából is, hát meg viszonylag közel van ugye az akadémia is. Úgyhogy
talán ez elhangzott az előző beszélgetésben, például akik most kapcsolódtak be, hogy nagyon büszkék lehetünk, hiszen Kiskunhalason, ugye abban a korban, Szilárdi korában, többek között Gyárfás István is a Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak, tehát itt helyben 4 akadémiai tagunk élt.
Igen, és dolgozott. Egy történészről beszélünk, tehát hogy őt valóban számon is tartották. Tehát amellett, hogy nagyon keveset tudott helyenként Halason tartózkodni, ugye a Köztársaság utcai házat szokták ugye Gyárfás háznak nevezni, azon van egy szép emléktábla is, az a halálának a 100. évfordulójára avatták 1983-ban. De hát én ezt így nagyjából még annyira nem mentem neki a kutatásoknak, de azt tudom, hogy ő valójában abban a korszakban a valódi házuk az, meg ahol laktak, az a mostani Sáros és Polgár utcák környéke volt. Oda most nyilván nem nagyon tudunk emléktáblákat kihelyezni, nem olyan a környezet ehhez. De biztos, hogy nagyon szerette Halast, sőt, még azt hiszem, még Zsanán is volt birtoka, tehát, hogy ő tényleg gazdálkodott, tehát ő nem csak írt róla, vagy utána olvasott, és akkor valamit lekopintott, hanem ő valószínűleg tényleg gazdálkodott is, és foglalkozott is ezekkel a dolgokkal, tehát hogy tényleg egy ilyen igazi polihisztornak mondható, hiszen történelemmel, nyelvészettel, joggal, gazdálkodással is mindennel foglalkozott, amivel csatott, és nyilván tovább is tudott volna foglalkozni, hogyha nem éri el a halálos kor. Ő még egy nagyon nagy ívű akadémiai beszédet tart 1883. június közepén.
Hány éves ekkor?
Ekkor már 60 éves. És hát közeledik a 61. születésnap, és előtte nap hunyt el. Pont előtte nap, tehát 1883. július 16-án, pont a születésnapja előtt, teljesen váratlanul mondhatni, már hogy a külvilágnak gyakorlatilag egy ilyen 2 hét alatt felörli a kor, ami megtámadta, amit említettél, hogy ez a gyomorfekéllyel kapcsolatos, valószínűleg valamiféle rákbetegség támadta meg a gyomrát, hát ez vitte el végül őt. Rengeteg munkája gyakorlatilag félbe marad, még csak el se tudja kezdeni mindegyiknek a kéziratát. Az a szerencsénk, hogy a Jászkunok történetét azt legalább kézirat szintjén már őrizgette, de még nyomdai előkészítés nem volt. De hogy legalább ez meg tudott a halála után jelenni, de valószínűleg ezernyi terve így dugába dölt, úgyhogy egy ilyen szempontból egy kicsit szomorú is az ő sorsa és élete. Talán, hogy egy kicsit nyugodtabban, kevesebb munkával, egy helyre letelepedve teszi a dolgát, akkor tovább élhetett volna, és több munkája is születhetett volna. Számtalan nekrológ szólt vele kapcsolatban, nyilván akkor a korabeli újságokban. A Halasi újság az így búcsúzik tőle. A magyar tudományosságnak egyik kiváló bajnoka, a Jászkunok jeles tollú történetírója, nincs többé. Elhunytával nagy veszteség érte a magyar történetírást, a munka, amelyet ő megkezdett, bevégezetlenül maradt hátra, és alig lesz, aki utána egyhamar folytatja. Az anyag és az adatok oly óriási halmaza kell ahhoz, melynek összegyűjtésére majdnem egy egész emberélet munkája kívántatik. Tehát nagyon sokan búcsúznak egyébként így tőle, még a Székely Nemzet című lap is megemlékezik róla, nyilván azért, mert hát tudják, hogy székely származású, és a székelyek nyelvével is valamilyen szinten tudott foglalkozni. A magyar történeti írást érzékeny veszteség érte, legbuzgóbb és legszorgalmasabb munkásainak egyike, Gyárfás István néhány napi szenvedés után hétfő reggel virradóra meghalt. Élete delén, munkásága és tevékenysége közepette ragadta ki őt a halál körünkből. A jogi és történeti irodalomban egyaránt sokat dolgozott, és nem csak szorgalmas búvár, de lelkiismeretes feldolgozó is volt. Legnagyobb munkája monográfiai Jászkunok, melyből két kötet megjelent, a harmadik Sajtó alatt van, a negyedik pedig Sajtó kész. Tényleg, amikor a legtöbbet tudta volna letenni pár év még, és tényleg nagyon-nagyon sok mindent letott volna tenni, akkor hagyott itt minket. Budapesten hunyt el, valószínűleg a múzeum körúti lakásában, de itt Halason temették el.
És ahogy említetted, a sírjával a régi református temetőben találkozhatunk, nem is kell sokat keresni.
Hát közvetlenül a Baki kripta mellett található, most egy kopjafa jelzi az ő sírhelyét, egy Szilády Áron temette természetesen.
Hát hihetetlen szomorú ezt így hallani, viszont nagyon nagy büszkeség, hogy Kiskunhalas történetének ő szerves része volt, nem csak a magyar történetírásnak egy jeles alakja, hanem nagyon büszkék lehetünk, hogy ez a város adhatott otthont neki. És hát talán intő példa lehet az ő élete, hogy lassan égessük a gyertyánkat. Talán nem feltétlenül kell mindannyiunknak két végéről égetni a gyertyát, mert hogy hosszú lett volna még az a sor, amit sorolhattál volna az ő munkái gyanánt. István, nagyon köszönöm, hogy elhoztad őt, az emlékét és a munkásságát ide közénk és a hallgatókhoz. Gyárfás Istvánról beszélgettünk, aki 200 éve született, és csodálatos dolgokat alkotott, és városunk része volt, akadémikus. Köszönöm István, hogy itt voltál, és remélem várhatunk egy hónap múlva.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Végső István történésszel beszélgettünk Halas Annó témasorozatunkban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.